Szeretettel köszöntöm a testvéreket. 25. Zsoltárunk első két versét énekeljük el. Jól ismert Zsoltár, legyen ez esti imádságunk. 25. Zsoltár első és második versei. Szívemet hozzád emelem.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítetem, nem nevet senki rajtam, mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévedjen, te ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem, és vezérelj engemet, szent igaz igédben, oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úristen.
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy megőrizted az életünket. Köszönjük, hogy most előtted lehetünk, köszönjük, hogy ígédre figyelhetünk, köszönjük, hogy imádságban szólíthatunk, és kérhetünk, hogy szólj hozzánk. Áld meg ezeket a perceket személyes jelenléteddel, személyessé váló üzeneteddel, az életnek beszédével. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt tőled, és köszönjük, hogy kegyelmesen meg is kaphatjuk ezt tőled. Amen. Megvárom, testvérek, mert sajnos, hogy ilyen a torkocskám, egy kortyot innom kell. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Istennek igéjét olvasom. Jánosnak az evangéliumából, János evangélium a 11. részéből, hosszabb ige szakasz, bár az egész fejezetet fel kellene tulajdonképpen olvasni, de én ezt mégsem teszem, de az első 45 verset felolvasom. Volt pedig egy beteg, Lázár, Betániából, Máriának és az ő testvérének, Mártának a falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg volt, aki megkente az urat kenettel, és hajával törli meg annak lábait. Küldének azért a testvérek őhozzá mondván, Uram, ímé, akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Eszembe villant, fogom tovább olvasni, csak elmondom mindannyiótoknak, hogy ez az ige mondat része, idáig jutottam, hogy ez a betegség nem halálos. Egyszer ez az ige csodálatos igévé lett az életemben, akkor, amikor az én drága testvérem fölött kimondták 31 néhány évesen, hogy gyógyíthatatlan rákja van. És vasárnap ez volt a napi ige, és erről prédikáltam, hogy ez a betegség nem halálos. sírtunk mind a ketten a templomba. Ő tudta, hogy halálra van ítélve, az Isten pedig azt mondta, hogy én hirdessem meg, hogy ez a betegség nem halálos. Akiről szó van, ma is él. 30 év után is él. Dicsőség az élő Istennek. Ez csak úgy hirtelen most bevillant, hogy olvastam az ígét, hogy milyen csodák vannak ebben. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Szereti pedig Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. Mikor azért meghallotta, hogy beteg, akkor két napig maradt azon a helyen, ahol volt. Ezután aztán mondta a tanítványoknak, menjünk ismét Júdeába. Mondának néki a tanítványok, mester, most akarnak téged éppen megkövezni a júdabeliek, és újra oda mégy? Felelt Jézus. Avagy nem 12 órája van él napnak, ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világnak világosságát, de aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság. Ezeket mondta, és ezután mondanékik, Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Jézus pedig annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról. Ekkor azért nyilván mondta nékik Jézus, Lázár meghalt. És örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek, de menjünk elő hozzá. Mondta azért Tamás, akit kettősnek mondanak, az ő tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Elmemén azért Jézus úgy találta, hogy az már 4 napja volt sírban. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy 15 futamnyira. És a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől. Márta azért, amint hallja, hogy Jézus jő, elébe ment, Mária pedig otthon ült. Mondta azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Mondta neki Jézus, feltámadott a testvéred. Mondta neki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Mondta neki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Mondanék, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki a világra jövendő volt. És amint ezeket mondotta, elment és titkon szólította az ő testvérét, Máriát, ezt mondván, a mester itt van és hív téged. Mihelyt ezt hallotta, felkelt hamar és hozzáment. Jézus pedig nem ment még be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahova Márta elébe ment. A zsidók azért, akik ővele otthon voltak és vigasztalták őt, látván, hogy Mária hamar felkél és kimegy, utána mentek ezt mondván, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátva őt az ő lábaihoz esett mondván, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus azért, amint látja, hogy az sír, és sírnak a vele őt zsidók is, elbúsult lelkében, és igen megrendült, és mondta, hova helyeztétek őt? Mondának néki, Uram, jár, és lásd meg. Ekkor könnyekre fakadt Jézus. Mondának azért a zsidók, ímé, mennyire szerette őt. Némelyek pedig mondának közülük, nem megtehette volna ez, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne halljon meg? Jézus pedig újra felindulva magába oda megy a sírhoz. Az pedig egy üreg volt, és kő feküdt rajta. Mondta Jézus, vegyétek el a követ. Mondanék ki a megholtnak nőtestvére Márta, Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Mondanék ki Jézus, nem mondtam én neked, hogyha hiszel, meglátod az Istennek dicsőségét? Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt fekszik. Jézus pedig felemelte szemét az égre, és ezt mondta, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És amikor ezeket mondta, fennszóval kiáltott. Lázár, jöjj ki! és kijött a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel volt leborítva. Mondanék ki Jézus, oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Sokan hittek azért ő benne, ama zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amiket cselekedett. Kedves testvérek, ezzel a rövid bejelentéssel kezdődik ez a hosszú igeszakasz, hogy volt pedig egy beteg. Egy beteg. Mennyire emberi dolog ez? Volt egy beteg. Talán a legemberibb dolog, ami történik, hiszen mindnyájunkkal történik. Mindenkivel történik. Volt egy beteg. Gyerekkorunktól vénségünkig ismerjük, mi az, hogy beteg. Ahol emberek élnek, ott betegség van. Betegek az emberek családi otthonokba, külön házakba, kórházakba, ágyakba. Sokfelé fekszenek az emberek a világon, úgyhogy betegek. Volt pedig egy beteg, Lázár. Kedves testvérek, azért is gondoltam, hogy ezt a történetet hozom most elétek, mert a második éve tartó Covid vírus kapcsán talán a legfontosabb mondat, ha valakivel beszélgetni kezdünk, én legalábbis ezt gyakorlom, megkérdezem, hogy van beteg a családotokban? Most, hogy megy ez a Covid-járvány, valakit elért, hogy éltétek meg? Most például Egyházmegye jogtanácsosával beszéltem pár perccel azelőtt, hogy ide bejöttem, és tudom, hogy Covidos lett. Ő is, a felesége is, kórházba is került, ismeritek sokan ti is őt. És az első kérdés ez, egy ilyen időben. Beteg volt, beteg vagy lett következmény, egy családba kibetegedett még meg. Beszéljünk erről, hogy Jézus és a betegség Lázár kapcsán. Aztán Jézus és a halál Lázár kapcsán. Aztán Jézus és a feltámadás Lázár kapcsán. Valaki beteg. Kedves testvérek, nem csak emberekkel történik, hanem nemzetekkel is, hogy megbetegszenek. És az lesz beteg, tudjátok, aki nem védekezik a betegség okával szemben. Megdöbbentőnek tartom azt, hogy egy világjárvány közepette beszámol róla a magyar rádió, televízió, hogy például hány pedagógus nem oltatja be magát. Hány ember van, aki egyszerűen nem védekezik, bármilyen oknál fogva is. Jön a betegség, és nem védekezik. És tulajdonképpen azt látom, hogy nemzetek is megbetegszenek szellemi-lelki értelemben, és nem csak fizikai értelemben, mint egy Covid-járvány kapcsán. Szellemi értelemben is. Lelki értelemben is. Nyugat-Európára lassan megáll Isten égő, hogy tetőtől talpig beteg. Nem csak a teste. A lelke, a gondolkodása, az életszemlélete. Most csak egy szót, a genderizmust ide behozom elétek, anélkül, hogy bármit mondanék róla. Beteg. Tetőtől talpig beteg. Igen, hozzátartozik a népek, az emberek, a családok életéhez, az életének része az, hogy beteg. Akiről most szó van, az a Lázár, az Betániában élt, ez Jeruzsálemtől olyan 3 órányira volt, beteg lett. Küldtek a testvérei Jézushoz egy küldöncöt, nem tudjuk, hogy ki volt, azzal, hogy menj el és mondd meg Jézusnak, hogy akit szeretsz, beteg. És itt az első üzenet, amin szeretnék megállni. És szeretném, ha gondolkoznánk a betegség kapcsán erről, miután mindnyájunkat érint, személyesen is, családunkban is, társadalmilag is. Azt mondja, a két lánytestvér kérése Jézus felé, vagy a híradása Jézus felé, Uram, akit te szeretsz, beteg. Egyértelmű, hogy Jézus ezt az embert, Lázárt szereti. És az is nyilvánvaló a történetben, hogy Jézus szereti Mártát is, meg Máriát is. De figyeljétek meg, hogy milyen üzenetet küld a két lánytestvér. Nem azt üzenik Jézusnak, hogy Jézus, aki téged szeret, aki benned bízik, aki hisz benned, az beteg. Nem ezt üzenik neki. Hanem Jézus, aki te szeretsz, az beteg. Óriási különbség ez. Óriási különbség. Kedves testvérek, a két lánytestvér nem Lázár Jézus iránti szeretetére hivatkozik. Hogy uram, hát ez a Lázár szeret téged, és most beteg lett. Nem. Aki te, uram, szeretsz, az beteg. A betegség ezt a két nővért. Nézzétek meg, a betegség, amelyik mindannyiunk életének születésünktől halálunkig osztályos része, ezt a két nővért nem tévesztette meg a betegség. Nem tévesztette meg. Nem tudta a betegség becsapni, sem a hitetlenség magvát nem tudta elhinteni, a betegség a két testvért nem tudta Jézussal szembefordítani, hogy hogy lehet, hogy Lázár beteg, hanem csak ennyit mondanak. Uram, akit te szeretsz, az beteg. Mi szokott történni, ha valaki beteg Lázárrá lesz a családunkban? Mi szokott történni, ha mi magunk beteg Lázárrá leszünk? Hogy gondolkozunk? Nem úgy gondolkozunk, hogy uram, de én szeretlek téged. Hát légy irgalmas. Nem úgy gondolkozunk, hogy rögtön súghat az ördög a fülünkbe, hát pont én velem, aki hiszek, aki szeretem az Urat, az én családomban, az én férjem, az én feleségem, az én gyerekem. Figyeljétek meg, hogy Mártát és Máriát a betegség nem tudja ördögi módon rossz irányba vinni. A betegségről való gondolkodás. Mert nem azt mondják, hogy uram, hát Lázár szeret téged, gyere már. Hanem azt mondják, hogy uram, aki te szeretsz. Az ördög éppen azért, mert a betegség az osztályos részünk, kezdetektől a végig nagyon szereti meglovagolni Isten gyermekeinek az életében is. Az, hogy uram, de én szeretlek. Hogy velem történik? Uram, az én férjem, a feleségem, a gyerekem, az hisz benned. Az szeret téged. Nézzétek, nem erre hivatkozik Márta és Mária. Nem engedik, hogy az ördög incselkedjen velük. Hogy megkeserítse bennük a bizalmat Istenben. Márta és Mária bátran és megtéveszthetetlenül állnak abban, hogy testvérük ugyan beteg, de uram, te szereted őt. Hát nem csodálatos? Nem értjük, hogy mi történik. Nem tudjuk, mi lesz Lázárral, de egyet tudunk, uram. Egy hivatkozási alapunk van, az, hogy te szereted őt. Uram, akit te szeretsz, beteg. Kedves testvérek, a két asszony, a két nőtestvér hitbeli bátorsága és hitük bátor megvallása óriási üzenet. Ezt szeretném ma először aláhúzni a szívetekbe. Covid-járvány idején, amelyik aztán végleg nem kímél senkit, egyetlen családot sem fog megkímélni, még inkább. Mit jelent ez, hogy uram, akit te szeretsz, beteg? Szabad nekünk, azt jelenti, hogy szabad nekünk elmondani minden beteg testvérünkhöz, akihez elmegyünk. Minden beteg testvérünkhöz. kórházakba, vagy éppen egy-egy csendes családi otthonba, ha beteget látogatnánk, ha olyanhoz megyünk, aki sír, vagy nyög, vagy éppen már káromkodik, vagy imádkozik. Elmondani a családtagjainknak, akik közt betegek vannak, hogy Uram, akit te szeretsz, beteg. Emlékszem rá, volt itt egy fiatalon meghalt presbiter, Tóth Béla. Rákbeteg lett. Fiatal házas volt. Éppen csak megszületett az első, vagy talán második gyereke is, néhány év alatt. Egy hívő családból választott magának társat. Egy melegszívű, szolgálatkész ember volt. Édesapám hívta be a presbitériumba. És gyógyíthatatlan beteg volt. És egyszer kérdeztem Béci bácsitól, aki a lelki gondozója volt, hogy mit tudsz neki mondani, amikor ott ülsz a ágya szélén, és tudod jól, hogy meghal. Hát Béci orvosnak készült. 4,5 évet elvégzett az orvosi egyetemen. Tudod, arról beszélek neki, hogy bár beteg vagy, Béla, de Jézus szeret. Hiszed-e ezt? Értitek, hogy Márta és Mária megfogalmazásában mi a rendkívüli üzenet? Elmerem-e hinni, hogy Jézus szereti a beteg Lázárokat? És elmerem-e mondani, hogy Jézus szereti a beteg Lázárokat? Uram, akit te szeretsz, beteg. És amikor Jézus meghallja ezt a hírt, visszamegy Betániába. Ez pedig nem egy akármilyen dolog ám, mert ugye a tanítványok éppen itt emlékeztetik, hogy Uram, oda mész vissza, ahonnan végre kijöttünk, ahol kétszer meg akartak már kövezni. Hát ugye minek mennénk most vissza? Jézus azért jön ki onnan, Jeruzsálemből, Betániából, azért jön ki, hogy egy kicsit megpihenjen, egy kicsit csöndbe legyen, hogy egy kicsit még nyugodtan legyen. És most jön a hír, hogy Uram, akit szeretsz, beteg. Tanítványai próbálják lebeszélni, nehogy visszamenj, hát ott várnak rád, akik végre bitófára akarnak adni, és ki akarnak végezni. Forró talaj volt Betánia Jézus lába alatt. És mégis a hír hallatán Jézus megfordul. 2 napig vár, világossá lesz előtte, hogy nem csak a testvérek kiáltanak utána, hanem maga az Isten. Vissza kell mennie. Jön a végső felvonás. Vissza kell mennie Betániába és Jeruzsálembe. Megérti, hogy a halála ideje közel van, de annak az időpontját nem az ellenségei határozzák meg Jeruzsálembe, hanem Isten a mennyben. Nem az ellenségei Jeruzsálembe, hanem Isten a mennyben, és megérti. És így indul vissza. Még az élete kockáztatása sem drága neki, azért, akit szeret. Uram, akit te szeretsz, az beteg. Közben rosszabbra fordul Lázár állapota, nem beteg már, hanem meghal. És Jézus tudja, még mielőtt beérne Betániába. És akkor kétszer egymás után ugyanazt a szinte megszégyenítő mondatot végig kell hallgatnia. Ugyanazt mondja szóról szóra Márta is, számon kérő módon, megszégyenítő módon, és Mária is. Uram, akit te szeretsz, beteg, de ha te itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérünk. Annyira félelmetes, hogy az eredeti szövegben egy szókülönbség nincs. Egymástól távol a két nőtestvér, először Márta, aztán kimegy Mária, szóról-szóra ugyanazt mondja. Ami azt jelenti, hogy sokat beszélgettek ők otthon erről ketten, ez a két nő. Ha itt lenne az Úr, ha itt lett volna az Úr, miközben Lázár beteg volt, miközben egyre rosszabb lett az állapota. Uram, nem halt volna meg. És akkor még Jézusnak végig kell hallgatni a tömeget is, hogy ez, aki a vak szemét, a vakon született szemét meggyógyította. Hát, ha ő itt lett volna, akkor meg tudta volna menteni Lázárt is. Gyakorlatilag valami fájdalmas, megszégyenítő dolog, amit mondanak Jézusnak. Igaz, nem úgy szóltak Jézus után, nem úgy kiáltottak Jézus után, hogy arra kérték, hogy gyere, csak hírul adták neki. De a híruladásban benne volt, hogy várunk, gyere, segíts. És az akkor derül ki, mikor megjelenik Jézus. Uram, ha itt lettél volna, mondják egymás után szó szerint ők is, a két testvér is, a nagy közösség is, akik ott vannak. De nem voltál itt. Megtehetted volna, de nem tetted meg. Amikor Jézus elindul, aztán Lázár sírja felé, János, aki szemtanú, olyan lelki megrázkódtatásokról számol be, amelyek egészen elgondolkoztatóak, mert Jézus egész földi élete ideje alatt csak nagyon ritkán írnak róla az evangélisták. Ilyeneket olvasunk, hogy igen megrendült, lelkében elbúsult, könnyekre fakadt. Valami olyan dolog játszódott le Jézusban, amit így lehetett látni. A kívülvalók is így látták. De vajon miért? Mi zajlott le Jézusban? Vajon mi történhetett Jézusban? Nagyon érdekes, hogy János nem ad magyarázatot. De a másik három evangéliumban találunk magyarázatot. Méghozzá nagyon különösen. Akkor van mindig följegyezve Jézussal kapcsolatban ez a nagy belső megrázkódtatás, amelyik mindig a legszorosabb kapcsolatban van a keresztre menésével. Nagyon érdekes. Mindig van egy esemény, de nem azzal kapcsolatos, amikor ezt olvasok. Gondoljátok csak el. Mikor Jeruzsálem városához elér, azt olvasjuk, hogy sír. Igaz? Hát oda indul majd rövidesen meghalni. Siratja Jeruzsálemet. Mert a halálával van kapcsolatban. A legszorosabban. Vagy amikor Júdást lelepleződik az utolsó vacsorán, akkor azt olvassuk, hogy szomorú lett Jézus lelke. Megint a kereszt, az utolsó, a halálba menésével kapcsolatosan van ez a megjegyzés. Vagy ott van a Gecsemáné kertjébe, ahol föl van jegyezve, hogy Jézus szomorú volt, a lelke, remegett a teste, csügget volt, kiáltott. A zsidókhoz írt levél felsorolja ezeket. Nem Lázárt siratja Jézus. Nem Lázárt. 5 perc múlva föltámasztja. Értitek? 5 perc múlva azt fogja kérni, hogy Lázár, gyere ki. Nem Lázárt siratja. A maga útját látja. A maga útját. Azt az utat, amelyik rövidesen őt is egy ilyen sírba fogja vinni. Ő is ott lesz. A maga útját. És itt siratja Jeruzsálemet, siratja az embereket. Sirat mindent Jézus. Nem Lázár fölött sír. Ugye többiek azt mondja, ó, mennyire szerette, azért sír. Nem olvasod se, hogy Jézus nagyon szeretett valakit és sír. Másért rendül meg Jézus lelke. De ez mindig összefüggésben van a nagypénteki halálával, a keresztre feszítéssel. Kivétel nélkül. Mindig. Jézus útja Lázár sírjához, Jézusnak a Gecsemáné út, amelyeken végig kell mennie a Gecsemáné kertjébe és a nagypénteki keresztre. Igen, őt emlékezteti Lázár sírja, arra a sírbolt, ahol ő megy majd. Már lehet hallani, ahogy a temetői köveit faragják. Ő már hallhatja. Arimátéa József kertjében már faragják a köveit. Különös dolog ez a Jézus megrendülése és sírása. Kedves testvérek, Jézus szerette Lázárt, de ami itt történik, ahhoz nem Lázár halálának van csak köze. Nem csak a Lázár iránti szeretetének, hanem mindannyiunknak. Ezért hidd el, hogy Jézus ott van, és bátran mondhatod, ahol egy testvér meghal. Jézust mindenütt megtalálod, ahol az elmúlás megjelenik az örökkévaló. És ez így van, bízhatsz benne, te magad is. Ha eljön az óra, bízhatsz benne. Egy helyen biztosan keresheted akkor Jézust, magad mellett. Magad mellett biztosan keresheted, ha eljön az órád. Nem fogsz csalódni benne. Ott lesz. Ez a betegség nem halálos. Eljöttem, hogy felkeltsem őt. És akkor Márta azt mondja Jézusnak, hogy tudom, hogy az én testvérem fel fog támadni. Hát hívő zsidó nő vagyok, hát tudom, hogy nem marad itt. Fel fog támadni a feltámadáskor. És Jézus elhúzza a függönyt. Nem véletlenül a halállal és a feltámadással, és egyúttal a hittel kapcsolatos legsúlyosabb mondatok vannak János evangéliumában és ebben a negyedik részben. Márta fölmondja a leckét. Tudom, Uram, mikor mondja neki Jézus, feltámad a te testvéred. Tudom, Uram, hogy feltámad a feltámadáskor. Ki nem hiszi ezt el? A világ minden népei hiszik azt, hogy valamilyen feltámadás, valamilyen formában lesz, és Jézus elhúzza a függönyt, és azt mondja, Márta, én vagyok egyedül a feltámadás, csak bennem van. És én vagyok az élet. Márta nem majd, hogy föltámad egyszer valamikor, ki tudja hol, mikor, miként, ki által. Én vagyok az. Ezért teszi hozzá, hogy hiszed én. Nézzétek meg a világ különböző népei, hogy gondolkoznak, hogy mi történik a halál után az emberrel. A legtöbb világvallás arról beszél, hogy valamiképpen él. Nem tudjuk, hogy, milyen formában, miként támadhat föl, mennyi ideig van itt, hogy lesz, mint lesz. Márta tulajdonképpen, mint hithű zsidónő, mondja a leckét, Uram, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor. Én vagyok a feltámadás és az élet. Nem csak, hogy van feltámadás, amit minden ember hisz. Lehet, hogy más lényben támadok fel, de valami van feltámadás. Nini, mondja Jézus, nem. Egyedül én vagyok. És én vagyok így az élet is egyedül a feltámadás után mindenkinek. Márta, ne tévedj meg. Fantasztikus dolog ez. Jézus elhúzza a függönyt, és azt mondja, hát gyerünk Márta, legyen világosság. Értsük valamit. Én bennem van, és rajtam kívül nincs feltámadás. Testvérek, akik hallgatjátok az igét, meg kell, hogy értsétek. Csak Jézusban van feltámadás és élet, és senki másban nincs. Én vagyok az. Jézus útja halálon át az életért van. Én vagyok. Én vagyok az. És hogy mit jelent az, amit Jézus itt kimondta, hogy én vagyok? Nem általában van feltámadás? Nem általában úgy van, hogy a halál után van élet, hanem csak én vagyok, és rajtam kívül meg nincs feltámadás. Semmilyen úton, módon nincs. És akkor jön a megdöbbentő jelenet. Vegyétek el a követ. Márta megszólal, Uram, szaga van. Rettenetes, ne csináljuk ezt már itt. Hát meleg égő alatt, gondoljátok-e, 4 napja halott, oszlik. Jézus nem is törődik vele. Márta, te csak higgy. Ezzel te ne foglalkozz, hogy lehetetlen. Te csak higgy. És megszól, Lázár, gyere ki. És Lázár kijön. Oldozzátok el, és engedjétek, hadd menjem. Jézus pár nap múlva ugyanúgy meghal. Beteszik egy sírboltba. Azt nem tudjuk, mert nem láttatja az evangélium, hogy hogy jön ki. De azt tudjuk, hogy ott maradnak a keszkenők, hogy a sír üres. De Jézus másként támad föl. Jézus nem emberként támad föl. Lázár ember marad. Újra beteg lesz majd, és meg fog halni. De Jézus soha többé. Jézus, amikor kijön a halálból, ő nem emberként jön onnan ki, hanem aként, akit az enyészet többé nem tud érinteni. Én vagyok a feltámadás. És csak én vagyok. Nincs általában feltámadás. Én vagyok az. És én vagyok az élet. Jézus feltámadása túlnő a személyén, feltámadott mindenki számára és mindenkiért. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki csak hisz én bennem, ha meghal is él. Hiszed-e ezt? Testvérek, az egész evangélium legdöntőbb kérdése a hit kérdése. Tulajdonképpen ez a kérdés, hogy hiszed-e ezt? Éppen ez a fejezet mutatja meg, hogy mi is a hit. Hiszed-e ezt? Testvérek, aki nem tudott vagy nem akart hinni, minden időben ezen a fejezeten botránkozott meg a Bibliából. Aki nem akart vagy nem tudott hinni. A 18. századtól kezdve merik leírni először az ateizmusukat, a filozófiájukat, azok, akik nem hitték ezt. Spinoza például azt mondta, hogy az egész filozófiai tanulmányomat, minden szellemi örökségemet odaadnám azért, ha el tudnám hinni, ami itt van. Hiszed-e ezt? Igen, ez a kérdés ma nekünk szól, neked és nekem. Hiszed-e, hogy Krisztus a feltámadás és az élet, és hiszed-e, hogy halálod óráján is bizalommal mondhatod majd, ha meghalok is, élek. És azt hiszed-e, hogy nem csak meghalhatsz, de élhetsz is Jézussal, aki él és hisz én bennem, mondja Jézus. Élhetsz is Jézussal. Élheted az életedet is Jézussal. Nem csak arról szól, hogy ha meghalsz, hiszed-e, hogy Jézusban fogsz majd ötte. Élni is élhetnénk Jézussal. Aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Mert ez a hit életed minden kísértése, nehézsége között megtartó erőd lesz. Hiszed-e ezt? Kedves testvérek, én azt látom, hogy Európában különös mértékben vagyunk hitetlenek, és nem tudunk hinni ebben. Nem tudunk igazán hinni ebben. Betegek vagyunk, meg haldoklók vagyunk, meg halott Lázárok vagyunk, mi keresztény emberek is. És teli van valahogy minden az elmúlás szagával. Nem látjátok, hogyha úgy igazán bele tudunk szagolni egy házasság életbe, hogy rothad. Mint a sír. Rothad. És mi az, ami nem enyészik és szörnyű, halálszagú? Mi nem tudunk győzelmes hívő életet élni. Szeretnénk, de nem tudunk hitből jó férjek és feleségek lenni. Szeretnénk, de nem tudunk hitből jó családapák lenni. Hiszünk abban, aki ezt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Luther Márton azt mondta, hogy aki hiszi, az vallja, hogy minket már a halálban is az élet vesz körül. Mi úgy szoktuk mondani, az életemben is a halál vesz körül. Aki hisz, annál ez már megfordul. A halálban is az élet veszi körül. Kedves testvérek, egy dologra szeretném még a figyelmeteket odavinni, hogy milyen különös, gyöngéd tanítást ad Jézus Krisztus erről a legnagyobb dologról, a hitről. Mi is történik itt? Először is azt kell meglátnunk, hogy Jézus mindvégig tudja azt, hogy a hit, a mi hitünk, az egy gyenge kis virágszál. Egy gyenge kis virágszál a hitünk. Nézzétek csak, mit mond a tanítványoknak, a nővéreknek, és azoknak a vendégeknek, akik ott vannak ezen a Lázárféle elmenetelen. Először is azt kell meglátni, hogy ez a három csoport, a nővérek is, a tanítványok is, az ott lévő hozzátartók is, a maguk módján, gyenge módon is, erőtlen módon, mind hisznek. Ezek mind hisznek. Mégis tudjuk, hogy a hitüket olyan megrázkódtatások fogják rövidesen érni, amely megrázkódtatások nagypénteken és húsvétkor beteljesednek. Nézzétek meg, mi történik, a gyenge hitükből mi lesz. Még az a gyenge is eltűnik, nincs. Elszöknek nagypénteken. Egyik se hiszi el húsvétkor, hogy feltámadott az Úr, ugye 3 évig eleget mondta nekik. Egyik se hiszi el. És Jézus számol vele. És számol azzal is, hogy a mi hitünk milyen. Hogy gyenge kis virágszál. Hiszed-e a Jézus kérdésére adandó jó feleletet? És kedves testvérek, azok, akik itt hívő emberként állnak, és akik néhány napon belül sorba megbuknak a hitük erejét tekintve, azok egy dolgot azért tudtak a hitükről, az, hogy nem ők rendelkeznek vele. Ugye a hit nem olyas valami, mondtam ezt itt tegnap, mint bármi, amit be tudsz tenni a zsebedbe, nem van a zsebkendőd a zsebedbe, akkor veszed elő, amikor akarod. A hit nem az, amit akkor veszünk elő, amikor akarunk. Nem úgy van, hogy ha majd szükségem lesz rá, előveszem azt, ami az enyém. Hát ez nem az. Nem úgy van, hogy amikor úgy gondolom, hogy elő kellene venni, elő tudom venni. Mintha az enyém lenne a hit. Mintha én tudnám használni. Mint ahogy gondolom, hogy jogom van a zsebembe lévő bicskámat elővenni, hogyha valamit meg akarok, vagy le akarok szeletelni. Majd a hit is olyan, hogyha eljön a pillanat, akkor legyen ott, benyúlok érte és előveszem. Csak a hitünk nem a zsebünkben van. Magyarul nem a miénk. Ajándék. Ajándék. És éppen ezért ki kell, hogy mondjam, hogy a legtitokzatosabb ajándéka Istennek. A hit. Csak azt tehetjük vele, hogy minden nap megköszönjük, és minden másnap reggel újra kérjük. Nincs a zsebemben. Nincs. Minden nap, ha lemegy a nap, köszönt meg, ha volt azon a napon. És minden reggel kérd el újra, ne kotorálsz a zsebedbe, hogy megvan. Ó, Istenem, a megtéréstől kezdve, akkor ma is úgy kéne lennie, lángolna az ember szíve, élete, de nem úgy van. Ne itt, hogy ott van nálad. De jól tudja Jézus. Jézus jól tudja, hogy hogyan áll a dolog a tanítványai hitével, és hogyan áll a mi hitünkkel. Ismeri a gyengeségeinket, a gyenge virágszál hitünket, az enyémet is, a tiédet is. Egyszer azt mondta az övének, hát ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag. Akkor arról a pusztármagra azt hitték, hogy a világ legkisebb magja. Szóval Jézus, hát ha annyi hitetek volna itt bent a zsebbe, de nincs. Ha lenne, akkor a hegynek azt mondanátok, hogy menj arrébb, de nincs. Nézzétek, milyen gyengéden érinti a két gyászoló nővérrel való beszélgetésben a hit kérdését. Nézzétek, hogy hogy érinti Jézus. Nem tesz úgy, mint aki rendelkezik a hitük felett. Már Jézus. Nem tesz úgy, mint ha ő rendelkezne az asszonyok a két nő hite felett. Nem csinál úgy Jézus. Jézus az, aki a hitünk ura lenne, a hitünk szolgája lesz. Ura is lehetne, kényszeríthetne is, erőszakoskodhatna is, soha nem teszi meg. De szolgálja a hitemet. Szolgálja a hitemet. Hihetetlen dolog. Ezért kell minden nap megköszönni annak, aki, én köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Annak, aki szolgál a hitemért és a hitemnek. Azt mondja egyszer Péternek, imádkoztam érted, Péter, hogy el ne fogyatkozzon a hited. Péter azt hitte, hogy megmarad örökké. Mire a kakas megszólal, majd meglátod Péter. De én imádkoztam a te hitedért. Nem csodálatos? Jézus soha nem akarja azt a látszatot kelteni, mintha a hit dolgában kényszeríthetne, vagy erőszakoskodhatna. Ezt is nehezen tanította meg nekem az Isten, hogy hit dolgában nem lehet erőszakoskodni. Nem lehet erőszakoskodni. Jézus soha nem kényszerít. Nézzétek, Jézus megengedi mindenkinek, aki el akar menni tőle, hogy elmenjen. Ráparancsol valakire? Nem. Volt körülötte 60 tanítvány, 50 tanítvány. Mondta valakinek, hogy itt maradsz? Nem. Jézus mindig engedi elmenni az embereket, ha nem akarnak vele maradni. Döbbenetes dolog ez. Semmi erőszak, semmi. Jézus mindig megvárja ezt a titokzatos gyümölcsöt, hogy beérjen. Ez a hit. Hogy beérjen ez a gyümölcs. Hiába rázod a fát, leverheted róla a gyümölcsöt, csak éretlen lesz, és semmit nem ér. És mégis nekünk szegeződik most a kérdés befejezésül Jézus kérdés, hogy hiszed-e ezt? Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem. Ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Mert boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek, mondja Jézus. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Merjük bátran minden nap megköszönni, mert ha volt, akkor ajándék volt. És hittel merjük minden nap újra kérni. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy betegségek, megpróbáltatások, keresztek, szenvedések, halálok látása, tapasztalása, átélése közepette is, csöndes kérésed, kérdésed felénk is hangzik. Tudsz-e hinni bennem? Mersz-e hinni nekem? Hiszed-e, hogy én vagyok a feltámadás? Nincs más, és én vagyok az élet neked is. Köszönjük, amikor meg tudsz ezzel örvendeztetni, amikor meg tudod szilárdítani a lépéseinket ebben a hitben, amikor boldogsággal tudod eltölteni a szívünket, amikor újra fölfedezzük és újra örömet hoz az életünkbe. Engedd, hogy most bármilyen gyámoltalan, gyenge kis hittel mégis hadd válaszoljuk neked, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus. Én hiszek benned, és hiszem, hogyha meghalok, akkor ott leszel mellettem, és Te leszel számomra a feltámadás és az örök élet. És Uram, könyörülj mindannyiunkon, akikben e tekintetben még kétség van, bizonytalanság, kérdés. Annyi erőnk sincs, hogy merjünk, tudjunk hinni. Légy irgalmas a mi hitetlenségünknek. Légy irgalmas a mi életünknek. Köszönjük, hogy tanítottál bennünket, megbátorítottál, magad felé fordítottál, és megajándékoztál ezzel a nagy és drága kincsel, hogy hihetünk benned. Dicsőség neked érte. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége. Legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. 479. számú dicséretünkből énekeljünk, vagy mindegyiket el tudjuk énekelni, talán még annyi idő van. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Jó, énekeljük végig 4 rövid vers. Hinni taníts, Uram! Kérni taníts, indítsd fel szívemet, buzduljon fel neked, gyűjteni lelkeket. Kérni taníts, hinni taníts, kérni taníts, lélegből lelkesen, kérni taníts. Üdvözítőm te vagy, észterőt szívet adj, lelkeddel el ne hagy, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyorsan elszáll a perc, kérni taníts. Lásd gyengeségemet, erősíts engemet, míg diadalt nyerek, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Jézus, te visszajössz, várni taníts. Majd, ha kegyelmesem, nézed az életem, állhassak csendesen, hinni taníts. Az atyának kegyelme, fiúnok szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Áldás békesség!